Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Köszöntöm ismét az egybegyűlt hallgatókat, ez a Partcafé, a Balaton hangja. Nem változott a műsorvezető páros, itt van velem a stúdióban Pritzinger Péter.
És Mihálovics Andrással együtt faggatjuk Labosa Bencét, most éppen a Rajnai Riesling szőlőfajtáról, illetve borról.
Aki nem tudná, hogy a Badacsonyi borász és a Laposa birtok ügyvezetője, tulajdonosa. Vannak olyan ilyen sarokpontjai a borkészítésnek, ami gondolom azért a Rajnai kapcsán is felmerül. Például, hogy mennyi fürtöt hagyunk a tőkéken. Ez ennél a fajtánál is befolyásoló tényező lehet?
Maximálisan, tehát egyértelműen, hogy a tőketerhelés az egy egyik legfontosabb szakmai kritérium, aminek meg kell felelni, hogyha az ember magas minőségű bort akar adni. Viszont a Rajnaira is igaz, amit egyre több fajtára gondolunk, hogy az optimális az sokkal jobb, mint a sok és vagy a kevés. Főleg ahogy azért alakul és változik az időjárásunk, a nagyon kicsi terhelés is okozhat gondokat, tehát ott például mondjuk a savak még jobban le tudnak lágyulni adott évjáratba, és hiába gondoljuk és tartjuk azt, hogy például a Rajnai Riesling az egyik legjobb savtermelő fajta, azért most már bizonyos meleg évjáratokba, túlélésbe, vagy nagyon érett állapotba szinte mindegyik fajtánál lehet gond a savval is.
Lehet vele játszani, hogy ilyen vagy olyan technológiában mutatja meg jobban magát, vagy kicsit savasabban, kicsit nem? Lehet-e mondjuk azzal kísérletezni, hogy hagyjuk egy kicsit tovább öregedni, vagy ez egy ilyen makacsfajta ezekből a szempontokból nézve?
Rajnai Riesling-nél nagyon sokféle megoldás van, tehát például a születi időszakban mi is szoktuk bizonyos évjáratokban csinálni azt, hogy több születi időpontot határozunk meg, az a Rajnainál nagyon jól tud működni, és nagyon hálás szokott lenni, hogy készítünk egy kicsit korábbi születet, ahol inkább a savakra figyelünk jobban, utána egy kicsit későbbi születet, ahol a komplexitásra, a testre figyelünk, és akkor utána ezeket házasítjuk. Technológiában nálunk, bár azért ez minél több borász kérdezem, meg annál sokrétűbb lenne valószínűleg, de azért nálunk alapvetően az jött be, hogy azért mi inkább a tartályos érlelést szeretjük, még a komoly komplex Rajnai Rieslingeknél is, és vagy esetleg a nagy klasszikus ászok hordót, de még azzal is óvatosan bánunk. A klasszikus kishordós érlelés az szerintem semmiképpen nem válik a javára.
A napokban nem nevezem meg az áruházláncot, amelyiknek a polcain az egyik polc végén egy tekintélyes méretű Laposa borválogatást láttam, és volt ott 2023-as Rajnai. Itt az évjáratokra hogy kell gondolni? Tehát ez a bor, ez érik, vagy ezt egyszer megcsináljátok, és ez nagyjából akkor ugyanolyan marad?
Hát nagyon érzem, azon fajták közé tartozik, ami egy egészen elképesztő érlelési potenciállal rendelkezik, és egy nagyfokú változás megy végbe az illatba, ízbe, zamatba. Tehát ha 2-3 év után is, akár hogyha kóstol az ember egy Rajnai Rieslinget, akkor a többi fajtahoz képest is egy sokkal nagyobb különbséget fog érzékelni. Tehát ha 3 évre leteszünk egy olasz Rieslinget, meg 3 évre egy Rajnait, a Rajnai sokkal kevésbé fog hasonlítani a kiinduló állapotára. Tehát olyan folyamatok játszódnak le, ugye ez a klasszikusan, amit még azért a köznyelv is általában ismer, az a petrolosságnak a megjelenése, ami szinte kivéthetetlen, vagy valamikor dominánsa, valamikor kevésbé, de egy idő
után... Akkor ez nem hiba, hanem fajta jelleg.
Ez abszolút fajta jelleg.
Igen. És érdekes, és tök jó, hogy szóba hoztad, mert meg akartam kérdezni, mert amikor e beszélgetésre készülve borbarátokkal beszélgettem a Rieslingről, akkor nagyon megosztó. Van, aki azt mondja, hogy nagyon jó, különleges, imádja. A másik, aki meg azt mondja, hogy nem, az pont ezt a petrolosságát hozta példának, hogy emiatt hát ő egy kicsit idegenkedik tőle.
Hát az biztos, hogy ha egy tényleg valódi, komoly petrolosságot tapasztalsz, az szinte olyan, mint egy gázolajos kannába bele szagolnál. Tehát mondjuk egy 5-6-8 éves Rajnai Rieslingnél ez már simán előfordulhat. És hát valóban megosztó fajta, mert fiatalon és vagy bizonyos stílusnál azért a domináns, markáns savak, ami megosztóvá teszi, érleltebb állapotába pedig ez a fajta petrolság. Tehát a rajnaihoz egyébként több ilyen fajtánk is van, de a rajnainál is különösen igaz az, hogy azt tudja értékelni, aki tudja, hogy mire számítson, és mit szeretne ő ettől a fajtától.
Tehát akkor már ez egy picit vájtfülűbbnek kell már lenni, ha jól értem.
Lehet edukálni ilyen tekintetben a borbarátokat, borfogyasztókat, hogy a rajnai Rieslinghez megfelelően közelítsünk, és úgy kezeljük, hogy ne vegyük hibának mondjuk a petrolosságát, ne idegenkedjünk a savasságától. Mert egyetlen ezt a két tényezőt meg lehet szokni. Nyilván hiszen vannak barátai a rajnai Rieslingnek, tehát ők nyilván ezt szeretik. Ezt
borász kollégákkal is ezt gyakran beszéljük, hogy ami a szakmailag tökéletes, és mondjuk a borászok egymás között szeretik.
Csettintve beszélnek róla.
Igen, az általában a nagyobb fogyasztói rétegnek egy kicsit túl savas. Tehát, hogy például a savérzet az egyik olyan pont, ahol meg kell találni azt az optimumot, ami a átlagfogyasztó számára, és ez még semmiféle kritika ebben nincsen. Tehát ez szerintem egy tök normális dolog, és meg kell találni azt a pontot, ami az átlagfogyasztó számára is jó, és szakmailag is elfogadható. De a rajnaiból azért egy olyan szintű komfortbort készíteni, ami a közízlést kiszolgálja, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de kicsit feleslegesnek érzem, vagy egy nehezebb
de
folyamat.
De talán nem is kell, mert arra ott az olasz Riesling, tehát megvan a szerepe.
Rengeteg másik fajta van, sokkal könnyebb ezt elérni.
Gyakorlatilag föl is vezetted a következő kérdésemet, hogy ha nem tévesek nagyon az infóim, akkor a balatoni borrégió összes borvidékein előállított összes bornak alig 1-2% a rajnai Riesling.
Hát utána ezt valószínűleg így.
Valahol igen. Ilyen statisztikára bukkantak. Na most, ha valamiből kevés van, és ráadásul még macerás is vele dolgozni, az nagyjából egyet jelent azzal, hogy ahol kapni lehet azt a keveset, az ott valószínűleg drágább lesz. Tehát ezt csak föl szeretném tenni neked ezt a kérdést, hogy igaz-e ez az összefüggés, amit most itt próbáltam boncolgatni, hogy a rajnaiból kevesebb van, macerás vele dolgozni, ezért nem kerül, értelemszerűen nem kerül annyi piacra belőle, mint mondjuk az olasz Rieslingből, csak a töredéke. Cserébe drágább?
Hát én azt mondom, hogy arányaiba sokkal több komoly rajnai Riesling készül, és hát nyilván azok drágább árkategóriába, tehát azért a nagyon sok pincénél vagy döntő többségben a rajnait azt prémium borként készítik el. Több olyan borászat is van, aki csak rajnai Rieslinggel foglalkozik például, tehát erre tette fel az egész borászatnak az identitását, meg a teljes szakmai munkát, és több olyan van, ahol dedikáltan abszolút a rajnait tekintik a választék csúcsának, tehát tényleg egy olyan fajta, amiből lehet magas minőséget készíteni, és hát nyilván ez hozza magával az árakat is.
Beszéljünk egy kicsit a rajnai születésnapjáról. Ugye március 13-án a Balaton felvidéken Szent Antalfán, egészen pontosan a Dobosi Birtok Központban egy különleges esemény lesz. Ugye a rajnai Rieslingnek a születésnapját ünneplitek ott, és ott lesz te is, Bence, meg Péter is. Erről egy kicsit hallhatnánk, hogy ez miről szól ez a rendezvény. Egyáltalán nyitott, vagy ez egy ilyen szakmai eseménynek kell elképzelni? Mi fog ott történni? Végigkóstoljátok az összes rajnai Rieslinget?
Hát reméljük.
És elégedetten csettingetve nyugtatjátok egymást, hogy nagyon jó irányba megy a balatoni rajnai Riesling, vagy mire lehet számítani?
Azért sajnos szerencsére ezek a belső zártabb körű összejövetelek, ezek ritkán a válvelegetésről szólnak, és szerintem ez így van jól, hanem sokkal inkább a helyzetelemzés, a jövőnek a kérdéseivel foglalkozunk, és ebben már azt is mondhatom, hogy van közösségi megélésünk, tapasztalatunk, például a Balatonbor kapcsán, hogy hogyan lehet felépíteni egy szőlőfajtát, egy közösségi terméket, és most ennek a születésnapnak a keretében a rajnai Rieslinggel kapcsolatos műhely munka első állomásaként tekintünk erre, és mivel pillanatok alatt olyan nagy volt a szakmai érdeklődés, ezért inkább gyorsan úgy döntöttünk, hogy akkor nem csinálunk ebből közönség eseményt, hanem ezt megtartjuk egy szakmai kóstolónak. Viszont nagyon bízunk abban, hogy olyan irányok, gondolatok születnek majd meg így a most már több mint 20 borászat visszajelzett a csapat által, ami utána nagyon hamar a közönség számára is bemutatható lesz, és megtapasztalható lesz.
Itt mi a cél, hogy előkészítsétek ezt a fajtát arra, hogy egy kicsit meglendüljön a fogyasztása, meg javuljon a népszerűsége, az elismert is javuljon?
Van arra,
és hogy ezt mi kell ehhez, mit kell ehhez a szakmának letenni? Tehát ezt fogjátok megbeszélni?
Alapvetően igen. Van a Rajnerizmben egy olyan lehetőség, vagy egy olyan opció, amivel egy-egy adott borvidék meg tudja magát mutatni a világba, és tudja a saját stílusát bemutatni, hogy mi mit tudunk. Egy olyan fajtával, ami utána összehasonlíthatóvá válik a többivel. Ugye ami az egyedi fajta, az nagyon jó, de hát az csak a miénk, azt nem tudod máshol kóstolni. A Rainer Riesling egy olyan egyetemes nyelv a borvilágba, amit nagyon sok, nagyon komoly borvidékkel össze tudsz hasonlítani, és referenciaként tudod használni. Tehát, hogyha mi jól határozzuk meg a balatoni Rajnai Rieslingnek a stílusát, a gondolatát, az, hogy mit is szeretnénk ezzel középtávon elérni, akkor egy olyan referencia bor születhet belőle, amit bárhova odaveszel a világon, és érteni fogják, és fogják tudni azt, hogy mire gondolt a költő, amíg mondjuk például az előbb említett kéknyelővel, ez biztos, hogy nem tudnád megcsinálni.
Illetve még az előzőhöz egy infót hagyd tegyek hozzá, amit a Dobosi Győzőtől tudok, hogy amikor ez az esemény meghirdetésre került, akkor ez még a Tész Balaton programsorozat keretében elvileg egy bárki számára nyílt jegyvásárlással hozzáférhető esemény akart lenni. De ahogy a Bence mondta, a borászok, akik a Rajnaival foglalkoznak és szeretik ezt a fajtát, olyan hamar jelentkeztek, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt 20-25 résztvevője lett a workshopnak vagy az eseménynek, emiatt döntöttek úgy a győző és a Bence, hogy akkor ez legyen inkább egy zárt szakmai esemény, amire hála Istennek minket azért beengedte.
Egyfajta standardizálásra kell itt gondolni? Vagy csak egy ilyen közös gondolkodás, aztán mindenki csinálja a legjobb tudása szerint a Rajnai Rieslinget továbbra is?
Ugye ez időről időre felmerül még a szakmán belül is, hát még a szakmán kívül is, hogyha például a Balatonbornál is, de bármelyik másik fajtánál, közösségi terméknél is, hogyha arról kezdünk el beszélgetni, hogy egy kicsit próbáljuk meg irányba állítani egy-egy fajtának, borvidéknek, borstílusnak a helyzetét, szerepét, akkor, hogy akkor a standardizálni vagy uniformizálni fog. Én ilyenkor mindig a legvégét képviselem az álláspontnak, hogy szerintem ennek semmilyen alapja nincsen. Tehát sőt, meggyőződésem, hogy pont akkor válik összehasonlíthatóvá egy termék a másikkal, hogyha nagyon-nagyon sok részét standardizáljuk, viszont a terület, az egyedi pince, a borásznak a keze, az bőven fog annyi különbséget hozni egy-egy bor között, amennyi már elég a piacon, és az nem lesz ugyanaz a bor még véletlenül se, és megmarad az izgalom, de nem arról van szó, hogy valaki nem tudom, két hónapig tartályba és utána lepalaszkozza, valaki meg két évig hordóba és utána lepalaszkozza, és akkor hasonlíts össze két bort, mert annak konkrétan kis tudása semmi értelme nincs. Tehát ilyenkor hogy mindig egy kicsit az a célunk, hogy megtaláljuk azt az optimális technológiát, ami a borászoknak elfogadható, közösen hiszünk abba, hogy ezáltal a folyamat által egy magas minőségű bort tudunk készíteni, és összehasonlíthatóvá válik először egymással, utána pedig a külvilág felé is az elkészített bor.
Az előbb, miközben ezt mondtad, az jutott eszembe, amiről többször érintőleg már beszéltünk, hogy a Balatonbor kapcsán egyébként főleg, hogy az egy tök jó dolog, hogy egy adott gazdasági szegmensben, ez most legyen a bortermelés, működő vállalkozók, azok képesek a napi rövidtávú érdekeiket egy picit félretenni, vagy az orruknál egy kicsit messzebbre nézni, és közösen valami közöset alkotni. Én azért várom nagyon ezt a március 13-ai workshopot, mert annak nincs egy konkrét elvárt kimenete vagy célja, vagy ilyesmi. Kíváncsi vagyok arra, hogy a rajnai termelő, a rajnaival foglalkozó borászok között el tud-e indulni valamilyen közös gondolkodás, valamilyen közös kommunikáció. Majd, hogy nem azt mondom, hogy az, hogy elindul valami közöttük, az fontosabb, mint az, hogy pontosan mi lesz ennek a vége, ennek a folyamatnak.
Hát ehhez nagyon sok sikert kívánok a résztvevőknek. Köszönjük szépen a gondolatébresztő beszélgetést Lapos Bencének. Még itt fogjuk, mert hogy programajánló következik Prinzinger Pétertől.
Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
Dúl még a Taste Balaton, biztos innen fogsz majd valamit azért ajánlani a kedves hallgatóknak, Péter.
Nagyon nehéz dolgod volt, hogy ezt ki tudtad találni. Igen, benne vagyunk a közepében, még március 15-éig tart, illetve tartanak a Taste Balaton 2026 eseményei. Például március 12-én csütörtökön 10 órakor az Ízek és inspirációk a séffel. Ízek és inspirációk a séffel című interaktív nap, ahol a vendégek a főzés élményébe merülhetnek bele, kóstolhatnak bele, meg nyilván utána abba is, amit megcsinálnak, miközben történetek és technikák is terítékre kerülnek. A Michelin ajánlott Konyhám Stúdió 365 konyhájában egy friss, szezonális alapanyagokra épülő négyfogásos menü készül közös munkában. Ennek az időpontja tehát március 12, csütörtök 10 óra. A következő ajánlatunk ez a Balatoni Krimi Est Szlavicsek Juditta március 13-án pénteken 18 órakor a keszthelyi Jones Pubban. Egy meghitt este, ahol az írónő személyesen mesél korábbi és új köteteiről, gondolatairól és az alkotás folyamatáról. Ugye velünk is beszélgetett már szerencsére erről. A beszélgetés során lehetőség nyílik kérdezni és közelebb kerülni a művekhez és a művészhez egyaránt. És akkor, hogy a Taste Balatontól független programot is ajánljunk, a harmadik ajánlat az tavaszi vártúra a Csobáncon. A Taste Balaton kóstolgatás, gasztrokalandozás után húzzátok fel a bakancsot és hódítsátok meg Csobánc várát. A jó ízek mellett a friss levegő és a csodaszép panoráma teszi teljessé a tavaszi Balaton élményt. Izgalmas történetek, meredek ösvények várnak rátok, a csúcson pedig az a bizonyos megérte érzés. Megcsináltuk, megcsináltátok érzés. Találkozó március 15-én vasárnap 9 óra 45-kor Gyulakeszin a várparkolóban. Indulás 10 órakor, az útvonal Gyulakeszi felől a Rossz templomon keresztül a vár irányába vezet. Mindenkinek kellemes túrázást kívánok.
És akinek nem volt elég a felkínált program mennyiség, az a tastebalaton.hu-n további programokat találhat magának, vagy a visitbalaton365.hu-t is tudjuk ajánlani, ami mindig a rendelkezésre áll bármikor. Ha van partkafé műsor, ha nincs partkafé műsor, ott lehet programokat böngészgetni.
Illetve szerintem áruljuk el azt is, hogy hamarosan indul a visitbadacsony.hu, ahol pedig kifejezetten badacsonyi programokat lehet találni.
Újdonságot is mondtunk. Tehát Laposa Bencének, Badacsonyi Borász, ő a Laposa birtok ügyvezetője, tulajdonosa. Nagyon szépen köszönjük, hogy már másodszor is elfogadta a meghívást, és sok sikert a rajnai Rieslinger való törődéshez, gondolkodáshoz.
Köszönjük szépen.
Hölgyeim és
nézőink.
Igen, kedves nézőink.
Köszönjük barátaim. Szépen a kitüntető figyelmet. Magyarok, férfiak és asszonyok, hallgassátok továbbra is a Partcafét, a Balaton hangját. Egy hét múlva új adással jelentkezik Mihálovics András
és Prinzinger Péter. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátást.